Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket.
Na most már valóban az alkalmat kezdjük azzal a szép kolozsvári énekkel, amit egy héttel ezelőtt is elénekeltünk, sőt ősszel is minden nap. Elmondom a szövegét: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Azt is elmondtam a múlt hétfőn, hogy az én meggyőződésem szerint a bibliai etika lényege ebben benne van. Istennel együtt járni életutunkat, vele lakni az ő házában. Nem azt jelenti ez, hogy beköltözünk a templomba, de bibliai értelemben templom ott van, ahol az Úr jelen van, és őt segítségül hívják. Igaz hitben nem habozni, ezt meg is vallani, és az egész azáltal valósulhat meg, hogyha az Úrral közvetlen kapcsolatban vagyunk, azaz imádkozunk, és erre is Jézust kérjük, hogy tanítson meg minket. Hát remélem, hogy a dallama már megy eddig is, többen ismerik. Én elkezdem. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Rajkai Zoltán színművész testvérünk, az egyik vendégünk ma este, és ő fogja elmondani Ady Endre egyik jól ismert versét. Ez a vers szorosan kapcsolódik a mai témánkhoz, ezt követően pedig egy prózát is felolvas. A próza Don Meredith, amerikai házassággondozó egyik magyarul is megjelent könyvéből való részlet. Úgyhogy Zoltán, légy szíves, gyere és olvasd el.
Ady Endre, sem utódja, sem boldog őse. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény. Lidérces, messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden, önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének. És lennék valakié. Lennék valaki. Don Meredith, lesznek ketten egy test. Részlet. Egy 70-valahány éves ember jött egyszer az irodámba, teljesen kétségbe esetten. Elmondta, hogy mióta néhány éve nyugdíjba ment, nem tud együtt élni a feleségével. 50 éves házasok. Mindketten rendkívül vonzó emberek voltak és aktívak. Ez az ember olyan értelmes volt, szokásaiban annyira megállapodott, hogy nem tudtam semmit sem mondani neki. A férfi a világ másik részét is bejárta, ahol annyi kultúrát figyelt meg, amelyben az asszonyok alárendelt szerepet játszanak. Megpróbálta ezt a feleségétől is megkövetelni. Most külön élnek. Első pár beszélgetésünk alkalmával megpróbáltam vele az engedelmességről beszélni. Kemény fejű volt, és nem tudtam megértetni magam vele. Tulajdonképpen a következőket juttatta tudomásomra. Milliómos vagyok, és kétszer annyi idős, mint ön. Maga akar nekem tanácsokat adni. Következő beszélgetésünk alkalmával így szóltam. Beck úr, nem jutunk egymáshoz semmire. Kérdezhetek valamit? Ön szerint még hány éve van hátra? Egy pillanatra elgondolkozott, és így válaszolt. Talán 5 vagy 10. Beck úr, tudom, hogy sokkal több tapasztalata van az életről, mint nekem. De hadd kérdezzek valamit. Ha holnap meghalna, kinek hiányozna, mondjuk délben? Kemény külseje rögtön megváltozott, de folytattam. Nem arra gondolok, hogy a temetésén hiányozna valakinek, mert tudom, hogy tett egy és más jót az életében. Arra gondolok, hogy kinek keletkezik légüres tér az életében napközben azért, mert ön már nincs. Könnyek szöktek a szemébe, és megjegyezte. Értem. Itt állok a sok tapasztalatommal és gazdagságommal, de a világon senkivel sincs igazi kapcsolatom. Milyen tragikus. Egy ember, akinek emberileg rengeteg sikere volt, de egyetlen kapcsolata sem. Nem tudom a történetet félelem nélkül elmondani, hiszen ilyesmi velem is megtörténhetne. A kapcsolatok az egész élet lényege.
Köszönjük szépen, Zoltán! Hallottuk, az utolsó mondat így hangzott, a kapcsolatok az egész élet lényege. Végül is az adivers is erről szól. Ő nem volt olyan gazdag ember, mint ez az amerikai utazó. Híres ember volt. Sok ellensége is volt, de sok rajongója. Rengeteg levelet kapott, ahogy ő írt az egyik versében, kis női csukáktól. De ettől nem volt boldog. Valami hiányzott. Pedig volt egy léda, később volt egy csinszka, de valami hiányzott ezekben a kapcsolatokban is. Igazi, bensőséges közösség egy másik emberrel. Tudjuk a Szentírásból, hogy Isten kapcsolatra teremtett minket. Férfivá és nővé teremtett minket, ahogy olvassuk rögtön a Biblia elején, az ember teremtéséről szóló első híradásban. Nem egyénként bízott meg minket azzal, hogy töltsük be a földet és uralkodjunk a természet fölött. Az ember társas lény, ahogyan egy amerikai szociálpszichológus könyvének a címe is hirdeti, a társas lény. Vagy ahogy egy magyar pszichológus, Mérei Ferenc fogalmazott egyszer, azt mondta, a társakkal együtt vagyok ember. Társak nélkül nem. De itt nem rajongókról van szó. Nem üzlettársakról van szó. Nem alárendeltekről van szó. Társakra van szükség az embernek. Társra, akivel teljes lehetek. Hát ennyit előzetesen, fogok menet közben is hivatkozni még erre a most hallott, és gondolom mindannyiunk által jól ismert adiverse. Mielőtt azonban folytatnám, fölolvasnám azok a néhány kérdést, amelyeket egy héttel ezelőtt találtunk a kérdés dobozban hátul. Nem tudom, most is van ott kérdés doboz? Van. Tehát ott a kijárat környékén. Ez pedig új kérdés? Köszönöm, akkor nem 4, 5 cédulánk van már. Az első cédulán is 2 kérdés van. Mit tegyek, ha Schwarzeneggerre hasonlítok, szegény? Vagy a lányok között kiugróan szét vagyok, és senki nem mer nekem velem szóba állni. Hát nagy teher lehet a szépség, valóban. Valóban félteni való teremtmény a szép lány. De folytatja, sorozatban elrontom a kapcsolataimat, talán túlságosan ragaszkodok a szimpatikus fickóhoz. Legyek flegma esetleg, hűítsen. Hát sokféle módszer van, a lényeg az, mit tegyek. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az ember tisztában legyen önmagával, az értékeivel, és azokkal a tulajdonságaival, amelyekben ő éppen nem nyerő. Mert ilyen is van mindenkinek. Nem mindenki azonos szintű, mondjuk szépségfokozatban. Van, aki csak 0,75 század Lolo Brigida érték. De ugyanakkor lehetnek más, nagyon jó tulajdonságai. Vagy, hát itt Schwarzeneggert említi, hát én még egy korábbi degenerációhoz tartozom, a férfi ideál Gerard Philipp. Van, aki még ismeri ezt a nevet? Gyönyörű férfi színész volt. Hát nem tudom, hol tartok ebben az összefüggésben. Az embernek viselnie kell a saját terheit, előnyös és hátrányos tulajdonságait. Fontos, hogy az ember először saját magát fogadja el. Olyannak, amilyen Cyrano de Bergerac, saját magát a ronda nagy orrával együtt, és ha elfogadja, akkor kezdjen udvarolni Roxánnak. Nem tudta elfogadni, ezért voltak gátlásai. És nem mert közvetlenül közeledni hozzá. Tehát mondjuk a nagyon általános válaszom körülbelül ez, de ha Isten éltet, és én valóban úgy akarja, akkor talán ősszel egy olyan sorozatot szerveznénk, ahol többet foglalkozunk saját magunkkal, énképünkkel, önértékelésünkkel. A társkapcsolatok szempontjából ez is nagyon fontos. Másik kérdés. Miért nem függ a viharok erőssége az alaptól, mármint a ház alapjától? Miért nem baj, ha nagyon erősek a viharok? Hát azt hiszem, hogyha erősek a viharok, az baj, de a ház nem tehet róla. Tehát én azt próbáltam elmondani múltkor, hogy a házasság ház akkor megbízható, tartós, szilárd, megingathatatlan, ha jó az alapja. Ahogy az Úr Jézus mondja az egyik példázatában, ha kősziklára épül az életünk, a házasságunk is, ez a kőszikla Isten szeretete. Az ő meghallott és megcselekedett igéje, maga Jézus Krisztus. Azt is tisztázzuk, hogy gyakorlatilag, lényegében ez a három ugyanaz. Erre lehet építeni az életünket. Viharok jönnek tőlünk függetlenül. A fizikai ház sem tehet arról, hogy erős szél van, vagy viharos szél. A házat ez nem minősíti. Úgyhogy ez egymástól két független dolog. Mit csináljunk, ha jön a vihar, kapaszkodjunk erősen, előzzük meg a jó alapozással. Kár tehet akkor is az épületben a vihar? Persze, hogy kár tehet. Hát én már nem annyira izgulok, de 13 éven keresztül egy saját családi házban laktunk. Hát most hál' Istennek az egyik fiam bajlódik vele. Volt úgy, hogy jött erős szél, és ott a kúp cserepek közül az egyiket elmozdította. Hát oda fölmenni, megigazítani, mit csinálja. Én csak imádkozni tudtam. Jött egy újabb erős szél, visszaigazította. Hát, lehet, hogy jött egy angyal, és mozdított rajta egyet, nem tudom. Na de olyan is volt, hogy hívni kellett valakit, aki fölmert oda mászni, és megerősíteni, és megigazítani. Hát ennyit erről. Hát van itt egy kisé hosszú, nyomtatott betűkkel mégis kicsi nehezen olvasható. köszönöm az előadást, nagyon tetszett, köszönöm a dicséretet. Én is úgy vélem, hogy ez így tetsző Istennek, már ahogy elhangzott, egy kérdés azonban tisztázatlan maradt, egy fontos fogalom definiálatlan maradt, ez pedig a házasság. A mai napig egy kultúrától, hagyománytól befolyásolt fogalomról talán nehéz megmondani, hogy mit is jelenthet eredetileg. Ma Magyarországon a törvény előtt az házas, aki anyakönyvvezető előtt hűséget fogadott párjával, és ezt meg lehet erősíteni templomban, úgymond Isten előtt, az úgymond szót kihagynám. Azonban mi a helyzet a mennyei törvény szerint? Isten előtt házas lehet az is a párjával, akit az anyakönyvvezető nem adott össze. Mózes első törvényében is másról van szó, három pont. Hát úgy látszik, hogy ezt nem elég világosan mondtam el. Először is egyetértek az illetővel abban, hogy a kultúrától, a kortól függ sok minden a házasság megítélésével kapcsolatban. Azt azonban jó tudnunk, hogy minden kultúrában az jellemző a házasság kötése, ha nem így nevezik is, hogy törvényes, akár egy afrikai törzs törvényei szerint, és nyilvános. Hát ez az úgynevezett élettársi kapcsolat, ami ma kezd divatossá válni, ebben nem fér bele. Na most eredetileg a házasság Isten szín előtt kötött szövetség. Ez előbb volt, mint az mint a polgári házasságkötés. Magyarországon történetesen a 19. század vége felé vezették be a polgári házasságkötést. Addig csak egyházi házasságkötés volt. Na, ez minden esetre változik, korszakonként változik. A mennyei törvényre hivatkozik, gondolom ez azt jelenti, hogy Isten igéje mit tanít? Isten igéje azt tanítja, hogy a házasságkötés Isten színe előtt kötött szövetség. Isten a tanúja annak, hogy szövetséget kötöttél ifjúkorodban elvett feleségeddel. Malakiás próféta könyvében olvassuk ezt. Azért feddi a próféta a népet, mert ennek ellenére elbocsátották sokan a feleségüket. Pedig Isten a tanúja annak. Isten színe előtt kötött szövetség. Hát hívő ember ehhez tartja magát. Más kérdés, hogy a császárnak is megadja, ami a császáré. Tehát, hogyha a törvények, a magyar törvények azt kívánják, hogy a házasság kötést polgárilag is kössük meg, az anyakönyv vezető előtt ezt is megtesszük. Aztán megint más kérdés, hogy az egyház legalábbis a történelmi egyházak, úgy tudom, valamennyien, mielőtt az esküvőt vagy mennyegzőt megtartanák, a szertartást elvégezni, kérik a polgári házasság kötésről a bizonyítványt. Még két kérdés van a most érkezettel együtt. Honnan lehet tudni, hogy a kapcsolatnak az alapja valóban az ige, hogy agapéval szeretik egymást a felek? Remélem, hogy a mai előadásból erre megérkezik a válasz. Én azt szeretném most előre mondani, de menet közben kiderül, hogy ez nem magától megy. Menet közben, házasság, a házasságunk megélése közben kell nekünk az igéhez igazodnunk, és egy folyamatosan épülő házról van szó a házasságban, és arra alapoznunk. Tehát itt egy tévhitet kell mindenképpen eloszlatni, mégpedig azt, hogy a házasság sikere kizárólag attól függ, hogy jól választottak-e. Én azt gondolom, hogy a legtöbb házasság esetében a párválasztás nem volt rossz. Mint ahogy be lehet jól vetni egy kertet, a magvetés vagy a dugványozás nem volt rossz. De ha nem öntözgetik, nem kapálgatják, nem írtják a gyomokat, akkor nem hoz termést. Tehát így van ez a házassággal is. Tehát nem dől el az elején. Na, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem fontos a megfelelő párválasztás, dehogy nem, de ez csak az eleje. Úgyhogy még esküvő előtt nem lehet tudni azt, hogy agapéval szeretik-e egymást, meg az agapé egyébként olyan, amit meg kell tanulnunk. Na, hát ezt akarom már elmondani. Ez egy elkötelezett szeretet. Ezt parancsolja az Úr. Azt nem parancsolja, hogy szeresd a spenótot. Hiába parancsolná. Az nem agapé szeretet. Azt sem parancsolja, hogy szeresd a technozenét. Nekem hiába parancsolná. De aki vonzódik hozzá, az parancs nélkül is szereti. Tehát más kategória az ilyen szeretet, meg az olyan szeretet. Az agapé szeretet pedig az, amivel Isten szeret minket, hogy ez mélyebben mit jelent, majd kiderül. És akkor most is érkezett egy kérdés. Miként tudom eldönteni, képes vagyok-e tartós és elkötelezett kapcsolatra? Nagyon jó kérdés. Én szeretném megmondani az illetőnek, nem vagy képes. Legalábbis saját erőforrásból nem vagy képes erre. Agapé szeretetre magunktól nem vagyunk képesek. Róma 5:5, már római levél 5. fejezet 5. verse, azt írja ott az apostol, az Isten szeretete, itt az agapé szót használja, az Isten agapéja kiöntetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Kinek adatott a Szentlélek? Ezt világosan megmondja Péter apostol, nem a levelében, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben lehet ezt olvasni, az egyik beszédének a végén, amikor úgy fejezi be, erről tesz bizonyságot a Szentlélek is, akit azoknak ad az Isten, akik néki engedelmeskednek. Tehát aki hajlandó engedni, engedelmeskedni Istennek. Hát ebből mi az is kiderül, hogy harc ez a javából, vagy munka ez a javából, nem habostorta, a mesés házasságok valóban a mesében vannak, de azért kíváncsi lennék, hogy sikerült a házassága a királyfinak hamupipőkével, de ezt nem írja a mese, ezt már nem mondja el. Csak az esküvőig, ott pedig véget ér. Hogy mi van? Igen, azt mondja, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak, hogy hogy éltek. Erről Bergman kell megkérdezni, aki a házasságról filmet is készített. Jelenetek egy házasságból, talán ismerős. Javaslom, nagyon tanulságos. Na most ennek is a végére értünk, sajnos az időnk kissé telik, pedig az igazi ráhangolódás a mai témánkra most következik. Vendégeink Baksi István énekművész és Draskóci László orgonista. Gárdonyi Zoltán. Két művét fogjuk hallani. A 108. Zsoltár az első. Kész a szívem, ó Isten. A másik, Gárdonyi ezt a címet adta ennek a művének, hogy Epitalánium, magyarul nász ének, két pálapostoli bibliai mondatot dolgoz ebből fel, az egyiket a Galata levélből, a másikat az Efézusi levélből. Jól ismert versek, bibliai versek, rá fogunk ismerni. Úgyhogy kérjük az éneket. köszönjük szépen! Isten dicsőítését hallottuk, és hallottunk arról a harcról, amit a házasság jelent. Végül is az agapé szeretetre hívja fel a figyelmet itt az apostol, és ez az ének is. Életközegünk a kapcsolat. Látunk itt egy kedves rajzot, Gál Éva rajza egyébként. Látunk itt állatokat, amelyeknek életközege a víz. Ez a halacska ugyan egy nagyot ugrik ki a vízből, de lehet, hogy ez nem is hal, hanem delfin, vízi emlős. Ugye neki nem csak a víz az életközege, hanem a levegő is. Mindenesetre a halak víz nélkül nem képesek sokáig életben maradni. Aztán vannak itt más állatok, nagyobbak, kisebbek, azok meg a szárazföldön élnek. Levegő nélkül nem tudnak élni. Nem csak levegő kell nekik, tápanyag is kell. Vannak alapvető életfeltételeink, a növények. A növények jelentős részének életközege a talaj is, meg a levegő is. Mert ezen az alapon mondhatjuk azt, hogy nekünk, embereknek életközegünk a kapcsolat. Kapcsolat nélkül nem tudunk élni. Gondoljunk arra, hogy ha valami jó dolog történik, valamit élvezünk, sokkal jobb, ha meg tudjuk osztani valakivel. Így és Gyula egyik szép versére gondolok, gyönyörködik a tihanyi tájban, de szeretett felesége éppen nincs jelen, és azt írja a versben, fájdalmasan, nem együtt látom veled. Azért ez egy komoly, elkötelezett szeretett kapcsolatra utal. Együtt sokkal jobb. Vagy az ismert Arany János versben, jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. Van egy durvább népi kiszólás, ökör iszik magában. Ez ugyanaz ivásra vonatkozik, nem az evésre. De jót inni is akkor lehet, ha együtt vagyunk. Énekelni. Hát különösen, ha nem tudunk olyan szépen énekelni, mint Baksi István, akkor azért jobb, ha együtt énekelünk. Akkor az nem csak műélvezet, hanem élvezzük a közösséget is. Ha bajunk van, ha betegek vagyunk, olyan nehéz elviselni, ha meg se látogatnak. De a fájdalmat is jobban tűrjük, ha valaki leül az ágyunk szélére, és közben beszélgetünk, esetleg megfogja a kezünket. A nagy bánatban talán elég egy kézszorítás vagy egy ölelés egy másik embertől, aki ezzel kifejezi azt, hogy együtt van velünk. Alapvetően szükségünk van arra, hogy elfogadjanak, hogy legalább egy ember teljesen elfogadjon, még jobb, ha többen, ha vannak barátaink, hogy befogadjanak, hogy szeressenek. Más szóval mondhatom ezt úgy, arra van szükségem, hogy szeressenek. És ez csak a kapcsolat által valósul meg. Ugye, hogy a talajban vannak a növényt éltető tápsók. A kapcsolatban találhatók azok a lelki tápsók, amelyek bennünket életben tartanak, a gyerekek számára pedig a lelki fejlődésük előfeltételei. És ezért sok mindent készek vagyunk megtenni. Adi versében pont ezt hallottuk. Mindent odaadna érte. Ezért minden. Önkínzás. Ének. Ugyan minek írna verseket? Hát nem fizetnek olyan sokat érte. De szeretném, hogyha szeretnének. És ez hogyan valósul meg? Lennék valakié. Aztán még egyszer mondja. Lennék valakié. Igen, bensőséges kapcsolatra van szükségünk. Ezért dolgozunk érte. Mit meg nem teszünk érte? Meg akarunk felelni valakinek, például a szüleink szeretetét akarjuk kiharcolni. Egy József Attila vers jut eszembe, úgy kezdődik, jaj, szeressetek Szilajon, hessencsétek el nagy bajon. A rácsok közt, mint a majom, visongok és ugrándozom, mert semmit nem hiszek, s nagyon félek a büntetéstől. Olyan, mint egy magára hagyott gyerek. Nem tud hinni sem, pedig olyan jó lenne. Ad is ezért küzd egy másik versében, amikor azt írja, hogy úgy érzi, hogy ő nem hisz igazán, és azt írja, hogy hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sosem volt így rászorulva sem élő, sem halott. Igen, az Istennel való kapcsolat az alapvető szükségletünk, ezt nagyon sok ember nem tudja, pedig végül is ez fáj, ez hiányzik. Állítólag Pascal fogalmazott így, én ugyan nem találtam Pascal mondásai között, hogy Isten alakú vákum van bennünk. Tehát egy olyan űr, amit ő tud betölteni. Egyébként hálás lennék, ha valaki ennek az eredetét megtalálná, esetleg Pascalnál vagy bárhol. Ugyanakkor egy fontos mondás és igaz. Szeretnénk megfelelni annak a közösségnek, amelyekhez tartozunk, vagy szeretnénk hozzátartozni, arra vágyunk, hogy szeressenek. Más szóval, hogy fogadjanak be maguk közé. Szeretnénk megfelelni a közízlésnek is, ne nézzenek ránk furcsán. Hát kiben erősebb ez a vágy, kiben gyöngébb, minden esetre jellemző ránk, fogadjanak el, szeressenek, ha ez nem teljesül, akkor a következményei súlyosak, csökkent értékűségi komplexum, nagyon sokan szenvednek benne, ebben az országban mondhatnám, hogy népbetegség, vagy perfekcionizmus, ez azt jelenti, hogy tökéletes akarok lenni. Ennek a gyökere nagyon sok esetben a szülői házban található, rengeteget árt az a szülői magatartás, amely a gyerek számára túl magasra teszi a mércét. Ha nem ötöst hoz, akkor botrány van. Ha mégis ötöst hoz, akkor az apja kijelenti, hogy nem figyelt oda a tanár. Nyomasztó így felnőni. Felnőttként pedig ebben szenved. Na, egy kicsit gondolkozunk tovább a kapcsolatainkról. Nyilvánvaló, hogy a kapcsolataink a kommunikációban valósulnak meg, végül is bensőséges kapcsolatra vágyunk, a bensőséges kapcsolat kölcsönös feltárulkozásban valósul meg. Azok az emberek, akiknél ez nincs rendben, és sokan vannak, azok félnek feltárulkozni. Szinte páncélt viselnek magukon. Félnek a másiktól, félnek bevallani, hogy mit gondolnak, hogy mire vágynak, hogy mi van velük. Föltárulkozni azelőtt tudok, akiben megbízom. A költő gondolom, hogy különleges lény, mi olyan sok ember előtt nem akarunk feltárulkozni, de arra van szükségünk, hogy legalább egy ember előtt, ahogy csökken a személyek száma, úgy nő az intimitás mértéke. A költő más, az nem normális. Azt mondja, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom át mindenkinek. Igen, kiteszi a lelkét. Ő átvitt értelemben levetkőzik. Legalábbis az őszinte vers ilyen. Ilyen Szabó Lőrincnek az a vers, amit egy héttel ezelőtt idéztem. Sőt, azt hiszem, hogy fölolvasása is került a Semmiért egészen. Na nézzük ezeket a fokozatokat. A közöntés síkja. Szervusz, hogy vagy? Mit szoktunk erre válaszolni? Kösz. Meg sem mondjuk, hogy vagyunk. Ugye az angolok még tovább mennek. How do you do? Válasz. How do you do? Akkor minek kérdik? Van jelentősége? Van. Tudnék, ezzel kifejezi, hogy lehet tovább menni. Ezzel kifejezi azt, hogy észrevettelek. Lehet építeni tovább a kapcsolatot. Egy újabb szintre, a következő az információ csere, amikor már megbeszéljük a dolgokat. Tart még a vasút a sztrájk? De még nincs rendben a menetrend. Ugye? Információkat adunk át egymásnak. Ha gondolatokat is fűzünk hozzá, elmondjuk, hogy ez jogos, másik azt mondja, nem jogos, megbeszéljük, amíg indulatok nélkül folyik, addig gondolat és vélemény csere, ha már dübe gurulunk, akkor még tovább megyünk a lelepleződésben egymás előtt, mert ott már érzelemközlés is van. És a legfelsőbb szint a feltárulkozás. Lehet lefelé is menni a hallgatás, a szemrehányás, az ítélkezés felé. Itt már nincs szeretett közlés. Bennünket inkább az érdekel, ami a nulla pont fölött van. Nagyon szeretik az emberi személyiséget úgy ábrázolni, mintha egy hagyma lenne. Ez itt épp egy ketté vágott hagyma. Ez az ábra egyébként M. Griffin a Kommunikáció elmélete című könyvében található, magyarul is megjelent ez a könyv, egy kommunikációpszichológus. A lényeg az, hogy le lehet hántani a héjat, és újabb héjakat, aztán belül találunk valamit, a leglényegét. Nekem ez egy kicsit bonyolult, egyszerűbb az, amit az előbb láttunk, abból is lehet ilyen köröket csinálni. Lényeg az, hogy a személyünknek van egy olyan része, amit mindenki láthat. Gondolom, hogy ha rám néztek, látjátok rögtön, hogy egy 70 év körüli jóképű fiatalember, nem? Ez egyértelmű. De ez a külső, a mások számára fenntartott én. Ha hallgattok sokat, akkor már valamit megtudtok a gondolataimból is. De az már baráti kapcsolat kell, hogy elmondjam, hogy ma éppen miért vagyok szomorú vagy bosszus. Az már egy mélyebb szint. Legjobb barátaim pedig tudják azt is, hogy a lelkem mélyén mi van. Mivel küszködöm. Ilyenek vagyunk. Nos, mi azt igényeljük, hogy mélyre hatoljon a másik. Itt a behatolás, ez az ég ábrázolja M. Griffinnek ezen az ábráján. Na most itt az a korábbi, tehát a skálán, az előbbi skálán található szinteket látjuk. Egyébként azt sem én találtam ki, hanem egy Forgács György nevű Ausztráliában dolgozó szociálpszichológus. Most már úgy jelentetik meg a könyveit, hogy Forgács, először úgy jelent meg, hogy Forgasz, nem tud magyarul állítólag, de magyar származású. Tehát ezek a mélységszintek, ha csak a felszínen, a látszat kommunikáció szintjén, a közöntés szintjén találkozunk, ilyenek az utcai ismerősök. Ha már információcsere zajlik köztük, tényközlés, az már több egy kicsit. A munkatársak között fontos, hogy gondolat és véleménycsere legyen. Egy jól működő intézményben ennek meg kell lenni. az érzelmek megosztása a barátok között folyik. Na és mit mutat ez az ábra? Egy jó házasság ünnepi pillanatait. Nem gondolom, hogy folyamatosan így van. Hogy két ember van, vagy egy? Hát ez a két pont mutatja, hogy azért kettő, de egy mély kommunikációs állapotban. És itt arra gondolok, hogy a szexuális kapcsolat is kommunikáció. Mély kapcsolat. Mit fejez ki, ha a helyén van az életünkben? Azt, hogy én téged mindenestől elfogadlak, magamat pedig neked, csak neked, mindenestől odaadom. Egy feszült, nagyszerű pillanatban nem világos, hogy most ez éppen kinek a keze. Kettőnk közül. Nem véletlen ez az elnevezés, ez a szó, hogy egyesülés. A Biblia is ezt használja, lesznek ketten egy test. Csak az esik nekem jól, ami neki is, és ha neki valami fáj, az fáj nekem is. Végül is erről van szó. A feltárulkozás szintjén. Házaspár a jó kapcsolat meghitt perceiben, ahogy mondtam, nem gondolom, hogy ez folyamatosan így van, de ha időnként van ilyen, az nagyon jó. Az ad energiát még egy darabig. Na, ez az ábra is Griffintől van, de egy másik könyvéből, Szerezzünk barátokat és becsüljük meg őket, ez a címe. Egyébként a Harmat kiadó szokta kiadni az ő könyveit, tehát harmatos könyveket kell keresni, ezt is. Kapcsolatok erőtere, mintha mágnes lenne a másik. És hát itt különböző szinten lehetek, egyszerű ismerettségtől egészen a bensőséges barátig lehet haladni ezen a skálán. Nem, miután gyorsan végig mentünk mindezen, lépjünk tovább egy lépéssel, ugyanabból a Griffin könyvből, az eredetiben nincs benne ez a rajz, ezt a rajzat a Harmat rajzolója Lente István készítette, szem olvasható a szöveg, ugye? Szeretném, ha tudnád, Rexi, hogy milyen hálás vagyok, hogy vakarhatom a füled tövét. Bensőséges kapcsolat Rexi és a gazdája között. Na most ki közöl szeretetet a másikkal? Az, aki vakarja a füled tövét? Igen. De a kutyus is, mert megengedi, hogy vakarja a füled tövét. És kinek jó? Mind a kettőnek jó. Na most, hát persze itt fölmerül a kérdés, hogy ez most érosz szeretet, filia szeretet, vagy agapé szeretet. Én azt hiszem, ez érosz. Az érosz is fontos az életünkben, nem kell kiirtani, sőt. Az agapé nem helyettesíti sem az éroszt, sem a filiát. Hogy mindezt jobban megértsük, ezért nézzük meg a következő ábrát. Mi emberek milyen szeretetre vagyunk képesek? Kétféle szeretetről szól ez a tábla, de mind a kettőre jellemző az, hogy feltételekhez kötjük azt, hogy elfogadunk-e valakit. Mitől függ, hogy elfogadom-e? Hogy befogadom-e? A baráti körömbe, vagy az intézményembe, vagy munkatársaim közé, vagy páromnak, társamnak. Hát az egyik szeretett fajta az érosz, vagy mondjuk magyarul, most már magyarul is tudjuk mondani, a kívánság szeretet. Sok mindent szeretünk így. Az ételt. A tájat, egy bizonyos tájat, egy művészi alkotást, a zenét, a másik ember testét, és még sok mást is. kívánság szeretet. Nagyon sok minden belefér ebbe a kategóriába. Szeretlek, mert. És itt lehet folytatni, mert hasznos, mert szép és élvezetes vagy. Gyökösi Endrétől hallottam először az érosz, filia és agapé magyarázatát. Azt mondta, hogy az érosz azt jelenti, szeretlek azért, mert. A filiára? A filiára is ez érvényes. Az agapéra már nem. Mi a filia? Az adok-kapok szeretet. Szeretlek, mert te is szeretsz engem. Tudunk-e ennél tovább lépni? Mélyebbre vagy magasabbra? Jelen van minden tartós barátságban és harmonikus házasságban. Úgyhogy nem szabad lebecsülni. Meg lehet-e parancsolni? Az elején erre már utaltam. Nekem az, hogy szeressem a tarhonyalevest. A feleségem nem tudta elérni. Nem lehet parancsra, nem megy. Azt sem lehet megparancsolni nekem, hogy szeressem a szürrealista festészetet. De van, akinek nem kell parancsolni, szereti magától is. Olyan. Furcsa az ízlése, de afelé vonzódik. Hát meg lehet engedni neki. Tehát sem az éroszt, sem a filiát nem lehet parancsra tenni. A barátság hogy jön létre? Kölcsönös, rokon szem, kellemes a másik ember, kellemes a társasága, jól lehet vele beszélgetni. Közös az érdeklődésünk, legalább néhány területen. Azt se lehet megparancsolni, hogy ki legyen a barátom. Néha a szülők szeretnék megparancsolni. Miért nem azzal barátkozol, miért azzal? De ezt nem lehet befolyásolni. Úgyhogy jobb, ha meg se próbáljuk. Az érosz és a filia nem parancsra születik, hanem magától. Ugyanakkor megdöbbentő az, hogy Isten megparancsolja, hogy szeressük őt, és szeressük egymást. Nem furcsa? Mit mondunk erre? Uram, nem tudok parancsolra, nem tudok szeretni. És igazunk van. De amikor Isten ezt mondja, nem az éroszra és nem a filiára gondol. Amikor Jézus azt mondja, hogy arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek, nem az éroszra és nem a filiára gondol. Amikor azt mondja, hogy az az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást. Nem az éroszra és nem a filiára gondol. Sőt, akkor sem, amikor azt mondja, hogy aki megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem. Ezekben az esetekben mindig következetesen az Új Szövetség eredeti szövegében az agapé szót találjuk, vagy az agapénak megfelelő igei alakot, az agapaó igét. A János 3.16 híres igéjében is ez van. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez milyen szeretet? Vannak olyan élethelyzetek, amikor úgy látom, hogy valamit meg kell tennem, de sem élvezetet nem okoz, sem hasznot nem hoz, mégis megteszem. Egy bibliai történetre utal ez a rajz, hát nem túl jó sikerült a másolata, de a történetet ismerjük, Rembrandt rajza az irgalmas samaritánusról. Itt éppen nem lehet a beteget látni, de itt az ajtóban a fogadóssal alkudozik éppen a samaritánus. ugyan miért vette föl az út széléről azt az összevert embert? Volt valami haszna belőle? Aztán a világon semmi. Olyan élvezetes volt kimosni a sebeit? Nem gondolom. Még kára is származott belőle, mert később jutott el arra a helyre, ahova igyekezett, még kitérőt kellett tenni, sőt, még rá is fizetett, adott a fogadósnak 2 dénárt, 2 napi napszám árát. Miért tette? Szeretetből. Különösen rokonszenves volt neki az az összevert ember? Nem gondolom. Ebben az emberben szeretet volt. Most a mi életünkben van-e olyan, hogy valamit megteszünk érdek nélkül, közvetlen haszon nélkül? Megtesszük annélkül, hogy élveznénk. Szeretném hozzátenni, hogy ez az agapé szeretet nem zárja ki sem az élvezetet, sem a hasznot. És végképp nem teszi fölöslegessé az éroszt és a filiát. De az éroszt is, meg a filiát is megerősíti, tartósabbá teszi, nemesebbé teszi. Ezt parancsolja nekünk Isten. Jézusról tudjuk, hogy szerette az atyát. Ezt honnan tudjuk? Hát mondja is. De miben nyilvánult meg? Abban, hogy engedelmes volt neki. Vajon olyan kellemes volt Jézusnak egy kisbabaként megszületni egy betlehemi istálóban? Olyan élvezetes dolog volt emberek meg nem értése közepette felnőni és munkálkodni? Valami közvetlen haszna származott abból, hogy értünk adta az életét? Nem. Ez az agapé szeretet. Az Isten szeretete. Ahogyan Isten szeret minket, és nekünk azt mondja a tanítványainak, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Itt nem a szeretet mértékéről van szó, hanem a hogyanjáról, hogy ezt a fajta szeretetet alkalmazzátok. Ezt lehet parancsolni, mert ez akarat kell, ez erőfeszítés kell, ezt meg kell tenni. Ez nem csak szó, ez nem csak simogatás, noha lehet a simogatás is tett, meg a szó is, szóval is lehet simogatni. Itt arról van szó, hogy adott esetben áldozatot kell hozni. Ez a szeretet nem megy magától. Sőt, olykor önmegtagadással jár az agapé szeretet. És én azt gondolom, hogy egy Istentől kapott párkapcsolatban ezt kell megtanulni. Megérteni, hogy az Úr ezt akarja. Ne értsetek félre. Én nem gondolom, hogy olyan emberrel kell házasságot kötni, akivel már eleve kellemetlen. Nem. Olyannal kell, aki kellemes, aki vonzó, aki szép, aki kedves, aki ügyes, aki erős, aki becsületes, stb. Lehetne folytatni. Sőt, aki téged is szeret, tehát megvan a 50-50 is, a kölcsönösség. Hogy én szeretlek téged, mert te is szeretsz engem. Mindez megvan a szexuális vonzástól a mély barátságig. De akkor történik Istennel, Isten tetszése, akarata szerint, és ez válasz arra a kérdésre, amit az elején felolvastam, hogyha megértem, hogy mit parancsol nekem az Úr, lehet, hogy a párom megöregedett, Hát én is, de nem nézek tükörbe. Lehet, hogy néha undok. Megtörténik ez nálatok? Azon a vidéken? Valamit elügyetlenkedik. Megfeledkezett a házassági évfordulódról. Vagy bevásárolt, de mit vett? De jó ég. Ilyenre pénzt adni. Hát rengeteg bosszúságot okoz. Pillanatnyilag éppen nem kellemes. Érvényes-e a szeretet parancsa? Hát persze, szeresd. Miért? Hát ő a párod. Isten őt adta melléd. De hát hogy lehet, Uram? Hát nem tudom. Én döntöttem úgy, hogy a párom. Párod legyen. Férfiaknak szól, Kolossé levélben van a mondat, férfiak, szeressétek feleségeteket, a Károli fordítást idézem, és ne legyetek iránta keserű kedvűek. Ismerjük ezt a keserű kedvűséget? Csak a fiúkat kérdezem. És erre azt mondom, Uram, ha ismernéd az én feleségemet. De erre mit mond az Úr? Jobban ismerem, mint te. Hát én döntöttem úgy, meg én engedtem meg. És hidd el, azért, mert szeretlek téged, pont rá van szükséged. Hát hogy lennél jó keresztjén, ha nem gyakorolnád az önmegtagadást? Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét naponta és kövessen engem, de nem a házastársa kereszt. Igen, Jézus Krisztus követése nem hinton megy, és nem kéjutazás. A keskeny úton megy. Szembeszéllel. Néha viharok közepette. Kitartóan. Hűségesen. Hűségesen az Úrhoz. Hűségesen a páromhoz. Lesznek bukások, nehézségek. Persze, hát ez vele jár az emberi élettel. Így szeret minket Jézus az Atya parancsára, és ezt parancsolja nekünk is. Ez az agapé. És vegyük figyelembe azt, hogy amikor az Isten szeretetéről van szó az Új Szövetségben, akkor használja következetesen az agapé szót. Ezt kérdezte Jézus Pétertől is, utolsó beszélgetésük kapcsán, ott a Genezáreti tó partján, Simon Jóna fia, szeretsz engem, az agapé igével, Péter válasza a fileóval volt. Aztán harmadszor már Jézus is a fileót használta. Péter őszinte volt. De aztán agapéval szerette az Urat. Úgy tudjuk, mártír haláltal térte, vállalta. Elbukunk a keskeny úton? Elgáncsolnak. És az egésznek abban van az értelme, hogy ezt a szeretetet gyakorolni kell. Ugye plass, kedves humora, amikor azt írja, hogy egész jó keresztjén lennék, ha mások nem zavarnák meg időnként az életemet. De hát a keresztjén élet a kapcsolatokban valósul meg. Nincs értelme kapcsolatok nélkül. És a házasságban élők meg különösen jó helyzetben vannak. Hiszen nem gond az, hogy kit szeressenek. Ott van. Közel, ott szuszog, melletted. Nem kell a japánokra gondolni, olyan aranyos mandula szemüvek, mintha azoknak a kislányoknak az apukájuk kötötte volna meg a cofját. Nem, ott van, melletted. Vele szemben kell gyakorolni a szeretetet. Az agapé, asztalközösség, és életközösség. Igen, asztal közösség eredetileg közös vacsorát, szeretett vendégséget jelent. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy Jézus azokkal ült asztalhoz, akiket a társadalom egy része nem fogadott el. A vámszedőkkel és más bűnösökkel, barátaivá fogadta őket ezzel. Meg is botránkoztak rajta az akkori klérus vezetői, az írástudók és a farizeusok. Azt mondták, hogy ez nem tudja ez a rabbi, hogy bűnösökkel ül egy asztalhoz. De nagyon jól tudta. És azt mondta erre, hogy nem az egészségeseknek van szüksége, az orvosa, hanem a bűnösöknek. Én azért jöttem, én értük jöttem. Ez a mi szerencsénk. Jézus vállal minket. Vállal minket. Múlt hét eleje táján beszéltem egy 50 év körüli férfival. Egy kicsit maga alatt volt. Aztán beszámolt arról, hogy volt úgy, hogy még rosszabb volt, és úgy látta, hogy ő abszolút méltatlan Isten szeretetére, ebben meg is egyeztünk, hogy valóban méltatlan. És azt imádkozta akkor, hogy Uram, Te ennek ellenére szeretsz engem? És kapott egy választ. Csak úgy, gondolatban, szavak nélkül, mégis egyértelműen, hogy ő maga meg tudta fogalmazni, a válasz így hangzott. Nem az a kérdés, hogy én szeretlek-e téged, hanem az a kérdés, hogy te szeretsz engem. És most szeretném mondani mindenkinek, az nem kérdés, hogy Isten szeret-e téged. Ebben biztos lehetsz. Egyedül az kérdés, hogy te szereted-e őt. Ez döntés kérdése. Szereted-e az Urat? Szereted-e Jézust? Most itt nem meleg érzésekre kell várni. Ő azt mondta, hogy aki az én parancsolataimat megtartja, az szeret engem. A közös vacsorához a jelenésekből ez az ige. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá, és vele vacsorálok, és ő én velem. Jézus azt ígéri, hogy azzal, aki őt beengedi az életébe, azzal ő vállalja az életközösséget. Nem ígér gazdag életet, nem ígér magas társadalmi rangot, mindez lehet. Még szép feleséget vagy erős férjet sem ígér. Lehet, hogy megadja. De azt ígéri, hogy veled lesz. A nyomorúságban is, a bajban is, a betegségben is. Ha megöregszel, remélem bekövetkezik. Az azt jelenti, hogy tovább élsz. Akkor is veled lesz, és nem hagy el. Ez ismétlés, az agapé nem zárja ki, sőt tartósabbá és nemesebbé teszi az éroszt és a filiát, de működik akkor is, amikor ezek alább hagynak. Az Úr Jézus iránti engedelmességből onnan fakad. Az 1 Korintus 13, a szeretet himnusza is végig az agapé szót tartalmazza. Az agapéról írja azt, hogy soha el nem múlik. Az érosz elmúlik. Várjatok egy kicsit, majd úgy 80-90 körül. Mekkora lesz bennetek a szexuális vágy? Elmúlik. A filia is elmúlhat. De az agapét nem koptatja sem az öregedés, sem a betegségek, sem a körülmények kedvezőtlen alakulása, és biztonságot a párodnak. A te agapé szereteted ad. Mert az éroszodban nem lehet annyira biztos. olykor a filiákban is megrendül a bizalma. Hogyha az agapé védő burkában működik a filia és az érosz, akkor lesz olyan társkapcsolatunk, amelyben megkapjuk annak az alapvető szükségletünknek a kielégülését, amit úgy neveztünk, hogy elfogadás, szeretet. Mához egy hétre folytatjuk a kapcsolatról a tanítást, az lesz a címe, hogy életközegünk a kapcsolat, annak is, de egy másik aspektusból, mert egy adivers adta a jelszót, az, hogy szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, egy hét múlva József Attila vers, mint a kutya hinnél abban, ki bízna benned, alapvető szükségünk letünk az is, hogy a másiktól bizalmat, megbecsülést, elismerést kapjunk. Ezt fogjuk elemezgetni egy hét múlva. Az időn kissé eljárt, Isten velünk, viszontlátásra. Köszönöm szépen!